Folytatjuk a beszélgetés Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosával, és azért is hangsúlyozom ezt, mert eddig főként a szépművészetiről beszélgettünk, de most térjünk át egy kicsikét a Ligetre. Itt vannak már látványos munkálatok, decemberben elkezdődött a Néprajzi Múzeum építése, elkezdődött az Olof Pálmeház műemléki restaurálása. Hol tartanak most ezek az építkezések?
Gyakorlatilag valamennyi nagy projektben van előrehaladás, van, ahol már például a szépművészeti rekonstrukció is ide tartozik, egy projekt a 12 nagy projektből a Liget Budapest projekten belül, tehát van, amelyik lezárulóban van, van, amelyik elkezdődött, pont a Néprajzi Múzeum építése, vagy az Olof Pálmeház rekonstrukció, amit mondott, és van, amit ebben az évben fogunk elkezdeni, építkezéseket, tehát természetesen tervezési szinten, gyakorlatilag szinte mind túl vagyunk, bontásokon túl vagyunk, tehát a Magyar Zeneháza, az Új Nemzeti Galéria és az Innovációház, amelyik a Közlekedési Múzeum újjáépített épületében kerül majd, újjáépített épületében, rekonstruált épületében kerül elhelyezésre, szintén ez évben el fog kezdődni. Tehát gyakorlatilag valamennyi projekt építési fázisba kerül ebbe az évben.
Nézzük akkor egyenként a projekteket. Hol tart most a Magyar Zeneháza?
A Magyar Zeneháza közbeszerzési eljárás alatt van, egy tárgyalásos szakaszban vagyunk. Igyekszünk a lehető legjobb árat elérni, hogy az alapján kerüljön a kivizetés, de ez, azt látom, hogy jó ütemben halad, tehát gyakorlatilag ott még az év első felében el fog tudni kezdődni a konkrét beruházásnak a menete.
Mikorra készülhet el az Olof Pálmeház, és milyen funkciókkal?
Az Olof Pálmeház, ahogy a neve is mutatja, az új funkciója a Millennium Háza lesz, a Magyar Millennium Háza. Ne feledjük el, hogy itt a Városligetben volt az ezredéves kiállítás, az millenniumi kiállítás, több mint 5 millióan tekintették meg, több mint 200 épület épült akkor a Ligetben, ebből itt maradt nekünk, hiszen annyira megszerette a közönség például a Vajdahunyadvára, vagy maga a közlekedési múzeum épülete, vagy a korábbi nagyiparcsarnok, mint háborúban elpusztult, és a helyén épült a Petőfi csarnok, és most majd az Új Nemzeti Galéria, tehát ott is 130 éve épület van, hát bocsánat, a millenniumi kiállításnál korábban épült a nagyiparcsarnok 1885-ben, tehát ott volt egy nagy kiállítás 85-ben, és 96-ban is 1896-os a ezredéves kiállítás. Tehát a Liget, mint helyszín, ez nagyon fontos. Így éljük meg mindig, csak nem föltén így gondolunk róla, az egy nagyon különleges park, egy olyan park, amely mindig 150 éven nyílt meg ott az állatkert, azt követően 50 éven belül számtalan kulturális intézmény és szórakoztató és rekreációs intézmények jött a Ligetbe, a Széchenyi fürdőig bezárólag az állatkertől, műjégpálya, múzeumok, tehát egy olyan különleges park volt, ahol zöldbeágyazott kulturális intézmények sokassága települt, és ez az egységre jellemző rá, és ez a legfőbb vonzere is, tehát az emberek itt kapnak egy zöld parki kikapcsolódási élményt, de kapnak nagyon sok kulturális élményt is. Ez a kettő együtt teszi a legvonzóbb a magyar közparkká, és mi minden elemében részben megújítjuk, részben bővítjük, tehát aki a zöldért jött ki a Ligetben, több zöldet fog kapni, mindig elmondom, de elmondom most is, nőni fog a zöld felület, ma csak 60% sajnálatos módon, hiszen nagyon sok leburkolt felület van a Ligetben. Ebből nagyon sokat fel tudunk szabadítani, tehát fel fog nőni 65%-ra a zöldet aránya, és sokkal jobb minőségű is lesz. Ráadásul egy csomó olyan új létesítmény kerül a parkba, új játszóterek, vagy 6 játszótér lesz a Ligetben, közt itt lesz Magyarország legnagyobb és legizgalmasabb játszóter, egy új nagy játszótér, egy 2 kilométeres futókör, és természetesen maga a zöld állomány is megújul és gazdagodik.
De ezekkel meg kell várni az építkezéseket?
Részben igen, részben nem. Tehát nyilván az épületek körül, ahol építési terület van, ott majd csak az építkezések lezárulását követően kerül sor a megújításra. De számtalan olyan elem lesz, ami már részben is kezdődött, például a Vakok kertje megújul ez évre, már az év tavaszára. Készülnek már sportpályák a környező iskoláknak, már ebben az évben elindult. Ugyanígy megújul a szépművészeti környéke. Tehát lesznek olyan parkelemek, amelyek az elkövetkező évek során folyamatosan újulnak meg, és lesz olyan, ami természetesen az egész fejlesztés végére, vagyis 2021-ben valósul meg, mert ez a céldátum, tehát 2021-ig folyamatosan kerülnek most már átadásra parkelemek, vagy éppen intézménybővülések, vagy éppen új intézmények létrehozása.
Amikor egységről beszél a Liget kapcsán, akkor az azt jelenti, hogy különböző funkciókkal kiegészítik egymást, és valami komplex, ha úgy tetszik, akkor kulturális élményt, kikapcsolódást nyújtó részről beszélünk, vagy inkább arról van szó, hogy mondjuk például az arculatát tekintve is valamiféle egységet kell mutatniuk ezeknek a most épülő épületeknek.
Részben is, illetve mások a szempontok. Tehát ha valaki nyilván szeretnénk egyfajta egységes liget élményt. Ez valóban egy olyan családi élménypark lesz, és az nem lesz, azt kell mondani, az már 100-valahány éve. Ide döntően kikapcsolódni, szórakozni, kulturálni járnak az emberek, úgyhogy közben egy zöldbágyúzt intézményrendszerben. Tehát ha valaki eljön a Széchenyi fürdőbe, egy millió látogató, másik 1 millió az állatkertbe, 1,5 millió a szép műszerbe, sorolhatnám tovább. Ezek egy része a ligetet, mint parkot is használja. Másrészt csak az intézménybe jön. Olyan gazdag kínálat lesz a parknak is, és minden egyes megújult, vagy éppen új intézménynek, amitől képes lesz, hogy a liget ne csak a hazaiak számára, a Városliget a budapestiek és a magyar látogatók számára többen már régóta egy történeti brand. De hogy nemzetközi is az legyen, és turisztikai vonzereje legyen Magyarországnak, tehát hogy emiatt több turista jön az országba, az valóban szükség lesz egyfajta egységes arculata. Nem az egyes intézményeket kell valamilyen módon egységesíteni, hanem azt a kínálatot kell tudni nagyon vonzóan felmutatni, hogy itt van egy olyan városrész, van egy olyan egységes terület, egy olyan park Budapesten, amilyen nincs sehol másút Európában, sehol másút nincs egy ekkora, ilyen széles és ilyen gazdag intézményi kínálatot nyújtó háló egy parkban, egy adott városrészben, mint éppen itt a Városligetben. Tehát ez egy fantasztikus potenciál Budapest számára, turisztikai potenciál. Ezt a KPMG, mely a világ egyik legnagyobb tanácsadó cége, számszerűsítette is. Az ő számításai szerint 15 éven belül a Liget Budapest projektre folytatott állami források meg fognak tudni térülni azon turisztikai többletvonzerő által, amit a Liget fog jelenteni Budapestnek és az országnak.
De onnan indultunk el a történeti visszatekintéssel, hogy milyen lesz a Millennium háza. És itt beszéljünk egy picit a külső megjelenésről is, mert ezek a zsolnai kerámiák is nagyon izgalmasak.
Ugye a Millennium háza, az mostani Olof Palme ház, a jelenlegi épületállománynak a legrégebbi épülete a Ligeten belül. Az állatkertben van néhány régebbi épület, de ez 1885-ből származik, az országos kiállítás idejéből, és egy gyönyörű, valóban zsolnai kerámiákkal ékített tégalaépület, műcsarnoknak épült eredetileg. Kicsinek bizonyult, tehát 10 év múlva megépül a mai műcsarnok épülete is. Azóta nagyon hányatott a sorsa, sose találta az igazi funkcióját. Most egyrészt műemlékértelemben teljesen restaurálásra fog kerülni a lehullott vagy sérült épületkerámiák, zsolnai kerámiákat felújítjuk, tehát az eredeti gyönyörű pompájában fog megjelenni. Előtte egy nagy rózsakertet alakítunk ki, ami korábban nem volt, de senki nem fogja ezt bánni. Azt hiszem, hogy egy ilyen új hozzátétel lesz a parkban, és nagyon kedvelt terület lesz. És mivel maga az épület, ez nagyjából 800 négyzetméter szimmetrikus elosztással, a fele egy Millennium kávéház lesz, tehát egy a Millennium időket megidéző vendéglátóhely. A másik fele pedig egy olyan interaktív történeti kiállítás, amely megidézi a századforduló Pestjét, nincs sehol a Liget, noha, és itt valóban innen kanyarodtunk el, itt volt a millenniumi kiállítás. Ez a Magyarország újkori története legjobb korszakának, legprosperabb korszakának, tulajdonképpen a csúcspontja, amikor Magyarország bemutatta a világnak 200 épületben, mit adott és mit ad az akkori Magyarország, az akkori világnak. Megidézzük ezt a nagyszerű kort, hát ma már tudjuk, hogy nem csak a világnak adott, hanem gyakorlatilag, ha szétnézzünk Pesten, szinte valamennyi középületünk és kultúrás intézményünk szinte ebből az időszakból származik. Tehát egy rendkívül gazdag, prosperáló kor volt, ezt megidézzük interaktív, izgalmas módon. Tehát itt egyszer lesz egy vendéglátó funkció és egy interaktív történeti kiállító funkció.
Hol tart az új Nemzeti Galéria kiviteli terve?
Rövidesen elkészülünk, hosszú munka volt, ugye ez a legnagyobb új épület a Ligetben, rendkívül bonyolult épület szemben, a Néprajzi Múzeum, ami egy nagyon letisztult struktúrájú, ugye ez a dombot idéző, lendületes hullámvonal, ahol az épület nagy része a térszint alatt helyezkedik el, kiállítóterek, egyéb olyan...
Könnyen átlátható, terek. Átjárható lépcsősorra.
Így van, ahol fölvezet tulajdonképpen a domboldalra egy ilyen, egy tökéletes körnek az alsó szelete ez, mellesleg, vagy nem mellesleg, ez egy 1 kilométer átmérőjű körnek az alsó szelete. Ez a tökéletes körív. Egy nagyszerű építészeti teljesítmény, nem véletlen, hogy ez a magyar terve egyébként egy anonim versenyben nyerte meg a világ számos, például Zaha Hadid legutolsó munkáját is ide nyújtotta be halála előtt erre a pályázatra, amit a magyar csapat nyert meg. És ez a terv egy sokkal könnyebb berendezés lesz lehetővé. A japánok nyerte, akik a úgynevezett galériát tervező győztes japán csapat, akik azért nem akárkik az építészetben, az építészeti Nobel-díjjal, a Pritzker-díjjal rendelkeznek, New Yorkban a New Museum, a Louvre új épületét Lanzban ők építették, és most Budapesten is lesz egy fantasztikus épületük. Ez egy rendkívül játékos, rendkívül mozgalmas épület együttes, de ez belül nem tette könnyűvé, hogy valamennyi funkciónak megtaláljuk a lehető legjobb helyét. Ez egy hosszú együttműködés, sok változatos tervezési folyamat volt. Most már a végén vagyunk, tehát nyugodtan mondhatom, hogy rövidesen lezárul a kiviteli tervezés folyamata, engedési tervek természetesen készülnek, tehát azt jelenti, hogy az év második fejben építkezni fogunk tudni.
Mennyiben kellett kompromisszumokat kötniük a funkciókat illetően, vagy legalábbis azok teljes értékét illetően?
Ez volt a fontos, hogy ne kelljen. Tehát ugye ez egy alapkritérium volt. Nyilván az építészek, hogy mondjam, mi is egyébként, ugye ez volt egy nyertes dizájn, tehát nem szeretünk volna elveszteni az épületnek ezt a nagyon dinamikus, nagyon mozgás, nagyon látványos jellegét, de nem akartunk kompromisszumot kötni a funkcióban sem, hiszen ne felejtsük el, az, hogy milyen a belső közönségforgalmi mozgás, milyen a műtárgyak mozgatása, mekkorák a kiállítóterek, milyen az egymáshoz való kapcsolatok, sorolhatnám tovább a rengeteg kötelező funkciót, amit tudni kell egy jól működő múzeumépületnek. Tehát pont azért kellett ez a másfél-két év, hogy ebben végül is mindent jól egymásba tudjunk varni. Nagyon sok változat volt, nagyon sok ilyen-olyan szélsőségű változat, míg amíg azt most már nyugodtan mondhatom, látom, hogy ott vagyunk a mondat végén, tehát a pont oda van téve, gyakorlatilag ezt kell most már, hogy mondjam, tervekbe pontosan folytani. Ezek a funkciósémák most már teljesen kiegyenesedtek.
De egy ilyen modern épületben mennyire valósítható meg például az átláthatóság? Tehát az, amit most a modern múzeumok egyik legfőbb elemeként említettünk.
Az átláthatóság többféle módon is lesznek ugye, olyan nagy kiállító terek, amelyek korábban nem rendelkezett, mondjuk például a most fenn a várban ugye a Nemzeti Galériának az épületei. Mivel itt nagyon sok egymásba forgatott dobozzal dolgoznak ugye a japán tervezők, lesznek óriási nagy, lesznek olyan belmagasságok, tizenvalahány méteres belmagasságok a bizonyos pontja az épületnek, ami rendkívül látványosak, rendkívül átláthatóak lesznek, és nagyon fontos, hogy nagyon sok lesz az üvegfelület, tehát számos esetben ugye közvetlen vizuális kapcsolat teremtődik meg a ligettel magával, van, ahol persze ez nem tehető meg, tehát vannak olyan kérdőzőrekodni, hogy ki kell zárnunk a fényt.
Hát egy múzeumnál igen, én azt szoktuk gondolni,
ez egy
ilyen, mesterséges.
Ez egy nagyon érdekes legyen lesz, tehát hogy hol engedjük be, hol nem engedjük be, hol van részlegesen, de ez most mondom, minden teremre lebontva végre sikerült egy nagyon jó, végleges tervet kidolgozni.
A kiállítások koncepciójának kidolgozása az most indul, hogy megvan a végleges tér?
Igen, erre vártunk természetesen, hogy meglegyenek pontosan azok a kiállító terek, amelyek, ugye kétféle kiállítás lesz természetesen, lesz egy nagy állandó kiállítás, amelyik a magyar és az európai és nemzetközi művészetnek a 19. századtól már így terjedő nagy vonulatát
fogja
bontani. Tehát óvodnak
ettől a magyar és nemzetközi tagolástól.
Így van, itt is ugyanúgy meg lesz. Több kiállítótér lesz, mint eddig összesen, ha összeadnánk, ami eddig jutott a szépművészetiben és a Nemzeti Galériában ezeknek az időszakoknak, tehát nagyobb lesz az állandó kiállítótér, és természetesen lesznek nagy időszaki kiállítóterek is, tehát egy igazi, jelentős, nemzetközileg is, tehát a múzeumnak önmagában a dizájnja is be fog robbanni az európai köztudatban, és az anyagára is nagyon büszkék lehetünk. Természetesen ez a legnagyobb magyar képzőművészeti gyűjtemény, de a nemzetközi anyaga is jelentős, sőt, ugye nagy hangsúlyt vetettünk arra, hogy már most is elkezdtük, de az újranyitás, vagy a megnyitási 21 még van időnk, tehát szeretnénk egy jelentős műtárgy gyarapítással is gazdagítani azt az anyagot, amit majd be tudunk mutatni a közönségnek.
Mikorra remélhetik, hogy elkészül az épület? Ugye szó volt arról, hogy nagy beruházások, az építőiparban viszont viszonylag kevés munkaerő, tehát rendszeres csúszások fordulnak elő.
Igen, azt gondolom, hogy néhány hónapos csúszás ebben a nagy rendszerben ez belefér. Itt az a fontos, hogy ne legyen elő ki nem számítható nagyon jelentős csúszás. Most úgy látom, hogy 2021 végére lezárulhat valamennyi építkezésnek a folyamata. Természetesen a műtárgyak, az intézmények beköltözése az még legalább egy éves folyamat lesz az egyes intézménytől függően, vannak kisebb és nagyobb intézmények, de 21-re teljes egészében lezárulnak az építési munkák a ligetben, tehát 21 végétől, 22 elejétől a ligetet visszakapja, nem egyszerűen visszakapja, hanem egy vadonatúj megújult ligetet kap meg a főváros közönsége, ebben pedig megújult vagy vadonatúj intézményeket.
Lévén, hogy ez korábban is beépített terület volt, itt nagy meglepetés a feltárás során nem érheti az építőket.
Nem, nem, ez így van. Folyamatosan persze még harci cselekmények tere volt a II. Világháborúban a Liget néhány hétig, tehát valóban időre bomba találódik, egyéb II. Világháborúban való ilyen-olyan maradványok, de régészeti szempontból itt, tehát valami értékes leletre nem számítunk, nincs is, itt ez már többször sem feltárt, megkutatott terület.
Mi a helyzet a Városligeti Színházzal? Megépülhet?
A Városligeti Színház is a kivitelytervének a utolsó szakaszában van. Nincs semmi olyan döntés, hogy ne épülhetne meg. Egy döntés, egy kormány döntés van erre vonatkozóan. A kormány eltökélt a Liget belső és külső forgalom csillapításában. Ugye a Ligeten ma egy autópálya forgalma vezet le föl az M3-as, ugye a Kóskáros irányon keresztül. Egy teljesen abszurd, ami a 80-as években jött létre. Ezt meg kell szüntetni, a Kóskáros sétán egy gyalogút lesz, az átmenő forgalom megszűnik a Ligeten. Sőt, vizsgálat alatt van, hogy hogyan lehet például a Dózsa-Győknak a rendkívül intenzív forgalmát csillapítani. Ugye, hogy ezt milyen eszközzel, milyen módon éri el majd a kormány, nyilván a fővárossal egyeztetve, ez pontosan befolyásolhatja ugye a Ajtós Idő út és a Dózsa-Győk sarkán tervezzük visszaépíteni. Ugye a fővárosi, a Városligeti Színház volt, ez 1970 óta színházban a Ligetben, tehát egy volt funkciót hozunk vissza. Ez azért is érdekes, mert ezt 1909-ben a Vágó testvérek egy gyönyörű kis szecessziós ékszerdobozzá építették az egykori favávazas színházat, és ez a nagyon kevés fővárosi épülethez tartozott, ami egy puskalövésre kapott a háborúban. Az is izgalmas, mert amúgy mondom, frontvonalban volt a Liget. Ezt 52-ben azért bontották le, hogy a fővárosi tér létrejössen, és a tankok ott rákanyarodhassanak egy kellően nagy ívben a fővárosi térre. Tehát tényleg egy olyan veszteség, ami még a háborút sem okolhatjuk érte. Ennek a helyreállítása is egy igazán jó színházi tartalmával megtöltésével, mi együttműködünk a Kolibri Színházzal, amelyik az egyik legjobb gyermek- és ifjúsági színház, nem csak Magyarországon, de Európában is, és egy olyan gyermek- és ifjúsági játszóhelyről lehet itt majd létre, amely alkalmas lesz nemzetközi fesztiválokra, és ráadásul én magam is, mint kisgyermekes szülő, pontosan tudom, hogy itt még komoly hiány van Pesten a jó gyermek-ifjúsági előadásokban, tehát amúgy Pesten nagyszerű a színházi kultúra, nem kellene föltenni új színházat építeni, azonban ezen a területen még van hiány, érdemes, ráadásul egy olyan történeti restitúcióról van szó, ami nagyon szép épületet fog visszaadni Budapestnek.
Egészen pontos képük van arról, hogy ez hogy nézett ki.
Így van, megvannak a terveink. Vannak olyan elemei az épületnek, amiről valamilyen sajátos moknál kifejezik, és ezt kutattuk is, az épület hátsó feléről. Nincsenek pontos fotodokumentáció, ennek az lehet az oka, hogy valószínűleg ott valamilyen módon nem fejeződ be normálisan ez a bizonyos szecessziós átépítés. Erre idatok mutatnak rá, hogy a 1930-as években is szorgalmazzák, hogy ezt valahogy oldják meg, mert valahogy az nagyon nem stimmel. És ugye a fotók előnyösen sosem mutatták ezt a hátsó feltárt az épületnek. Ezt nagyszerűen megoldja a tervező egyébként, tehát rás az új funkciókra is tekintette, hiszen azért majd színház iránt másul egy kicsit az épület követelmények. Itt lenne aluláású térszint alatt még egy kis kamaraszintér is. Egyszer mint száz egy olyan ifjúsági gyermek és ifjúsági színjátszó komplexum jött létre, ami mondom a közlekedési kérdések megnyitató lezárása után annak attól függ a helye, az elhelyezés, hogy pontosan hova helyezzük el. Tudjuk-e az eredeti színház helyére, vagy attól egy kicsit arrébb kell majd elhelyezni.
Tehát nem a megépülés a kérdés, hanem a helye.
Így van, azt kell pontosítanunk ettől a bizonyos közlekedés technikai megoldások függvényében.
Na akkor térjünk át egy kicsikét a Magyar Nemzeti Galéria tervezett kiállítására. Több nagy kiállítást is terveznek idén. Most indul egy videóinstallációval. Ez mitől különleges?
Valóban ez egy nagyon izgalmas év lesz a galéria kiállításai között. Olyan sztárok jönnek el, akiket régóta várunk. Most éppen
most
ez a héten...
Frida Kahlót.
Hát igen, mindenkit most lelövök. Legelőször is én jövő héten megyek Londonba annak a kiállításnak a megnyitójára, Tate Modernbe, amely kiállítás ezt követően Budapesten fog látogatni. Francis Bacon-t nagyon-nagyon sokan szeretik, nagyon sokan érdeklődnek, igazi rajongó tábora van, soha nem volt még jelentős kiállítás a Pesten. Francis Bacon, Lucian Freud és a londoni iskola legkiválóbb mestereiből egy aktuális kiállítás a Tate Modernben, ennél hogy mondjam, napra készebb dolgot nem remélhetünk erről a korszakról, és a Tate-tel kiváló az együttműködés a Szép Művészetének, hiszen néhány évvel ezelőtt a Tate Britainből érkezett egy nagyszerű Turner kiállítás, és ez most ennek a együttműködés az újabb gyümölcse, és ezt szeptembertől láthatja a közönség a Nemzeti Galériában, de hogyha megjövünk vissza az időben, akkor nyitunk július 6-án, ez is fontos az időpont, mert július 6-án a kiállítandó művésznek, vagy művésznőnek a születésnapjáról van szó, 111 éve július 6-án született Frida Kahlo, akit szintén nagyon régóta vár már a pesti közönség. Egy nagyszerű kiállítással fogjuk tudni megajándékozni látogatóinkat, hiszen a mexikói Olmedos Múzeumban az életmű egyik nagyon fontos szelete. E köré a gyűjtemény köré számos más mexikó és amerikai magángyűjteményből kiegészítve fogjuk tudni bemutatni a Frida Kahlo életművét. És hogyha még jobban jövünk vissza az időben, valóban májusban tervezünk egy olyan videóinstallációt bemutatni, amelynek Kate Blanchett a főszereplője, és azok a manifestumok, amelyeket a 20. század különböző nagyon ismert, vagy kevésbé ismert művészeti csoportosulásai adtak ki saját öndefinícióként.
Az izmusok.
Igen, nevezzük izmusoknak, és nagyon izgalmas, mert Kate Blanchett ezeket kelt életre, ezeket a szövegeket mondja, ezeket a manifestum szövegeket, de különböző kortárs mai életszituációba belehelyezve, és hol férfiként, hol nőként, hát egy nagyszerű művésznőről van
szó. És ezt tényleg
szó.
Közelebb viheti egyébként a laikusokat így és van, ezekhez az irányzatokhoz.
És én kértem, kértem a kollégákat a Nemzeti Galériában, és ebben a német művész is beleegyezett, hogy ezt használjuk fel erre a lehetőségük, valóban közelebb, magyarázó szövegekkel, tehát vigyük közelebb ezekhez az izmusokhoz, ne egyszerűen egy színészi játék, egy érdekes szituáció teremtéssel, hanem szövegekkel is segítve, tehát ennek egy edukatív célra is használjuk föl ezt a lehetőséget. 12 videó fog futni, videóinstalláció egymás mellett, kisebb sketch, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas, azt gondolom, hogy egy ilyen bevezetés a 20. század művészet történetébe egy más oldalról, egy nem szokványos megközelítésből lesz, de ne feledjük el, ha már így visszatudunk az időben hirtelen, akkor visszaszaladni megint az év végére.
Magyar alkotó.
Így van, egy nagyon fontos magyar alkotó, Kornis Dezsőről van szó. Az ő életművét az életmű egész szempontjából rendkívül fontos kérdés, ugye itt a hagyomány és a modernitás kapcsolatáról van szó, ugye ő azt tette föl képzőművészként, mint Bartók zeneművészként, hogy a magyar népi hagyományba akarja belegyökeresztetni a lehető legmodernebb, új, korszerű tartalmat, tehát hogyan lehet élőn megtartani és ma modernnek újra létrehozni ezen gyökerek alapján egy nagy művészetet. Ez sikerült is neki, aki ismeri Kornis munkásságát tudja, nagyon az egyik legnagyobb mestere a 20. század második felének, tehát az ő életművel tisztelegve, neki egyébként szintén évfordulója van, 110 éve született, tehát az ő életművel tisztelegve nyílik majd decemberben kiállítás a Nemzeti Galériában.
De ha már a kertcsinálónál tartunk, akkor beszéljünk egy picit a szép művészeti tervekről, mert itt is nagy szabású tervek vannak. Szó volt például a Cézanne kiállítás folytatásáról, de Rubensről is szó esett.
Igen, a szép művészeti ugye megújult épülettel, régi új épülettel, rengeteg izgalommal fogja új állandó kiállítással fogja fogadni a látogatóit, a Leonardo Kamara kiállítással, hogy aztán 19-ben visszatérjen a nagy időszaki kiállításoknak a folyama. Ezek közül kiemelkedik például a Rubens kiállítás 19 őszén, Rubens van Dijk és a flamand barokk fénykora, gyakorlatilag ez a 1600-as évek, tehát 17. század, két nagy géniusz, Rubens és tanítványa van Dijk, fantasztikus műveket sikerült már most megszerezni.
Igen, mindig ez a kérdés, hogy csak a névre jönnek be, vagy a művek is olyanok?
Ez nagyon fontos, hogy olyan műveket, szinte minden életmű, nagyon kevés az az életmű, aminek minden darabja, hogy úgy mondjam, szinte tökéletes. A nagyon picinek, hogy egy Fermeri életműben 30 néhány festményt ismerünk, az szinte egyenletesen kiváló. De egy olyan, mondjuk egy több mint 300 darabos életmű, mint például Rubens életmű, ott vannak egyenetlenségek természetesen. Nyilvánvaló egy királyi megrendőt kicsit másképpen szolgált ki, mint valaki más. Nagy volt a műhely is, tehát a műhely is ebbe besegített képek befejezésében, amely egyébként kiváló műhelye volt, tehát ezt nem kell lebecsülni. De egy szó mint száz, ilyen típusú kiállításokra, nagy átfogó retrospektíve, mindig igyekszem, hogy csúcsműveket hozzunk az említett nagymesterektől a kormás hiszen itt a flamand festészet más kiválósága is itt lesznek. Tehát csúcsművek legyenek, az legyen az élménye a látogatónak, és így volt a Rembrandt és holland arany évszázad, így volt ez az itáliai reneszánsz és barokk nagy kiállításainknál, hogy leesett az állók, és nem csak a látogatónak, de a szakembereknek is. Tehát itt úgy jöttek a műtárt kísérő kurírok a múzeumokból, hogy ez is itt van, tehát hűművek sokassága, és azt már nyugodtan állíthatom, hogy hál' Istennek már most is rengeteg főművet sikerült lekötni, biztos definitív igent kapni kölcsönzőktől. Itt a Washingtoni National Gallery-től kezdve, a London National Gallery-t, a Louvre, a Prado, a Kunsthistorisches Museum, a Liechtenstein gyűjtemény, tehát fantasztikus remek művek jönnek, és tényleg az életmű legjavából lesz válogatás, igazi nagy élmény lesz, ez már 19 végén, tehát egy jövő év végén, de amit említett, a Cézanne kiállítást folytatjuk, ahogy a Cézanne és a múlt volt egy rendkívül nagy sikerű kiállítás, közönségi szakmai siker, ennek lesz folytatása a Gesko Judit kurátorasszony, akinek köszöntük annak idején a Van Gogh kiállítást, vagy a Monet kiállítást, folytatja ezt a nagyszerű sorozatot, és Cézannak a hatását fogja megvizsgálni az absztrakt művészetre, amit egyébként nem volt szokásban, eddig nem volt igazán nagy kiállítás témája, tehát ez egyszerűen kurátori és szakmai szempontból is egy nagy trúváj lesz. Már erre a kiállításra is nagyon sok remek műle van kötve, tehát ez 2020-ban lesz, 2020 őszén, készülünk 2021-ben Grékóra, tehát azt kell mondani, hogy a szép mű is most már teljes vértezetben lép ismét vissza a budapesti kiállítási szintérre, és azt látom, hogy hál' Istennek rengeteg olyan életművet, vagy olyan megközelítést, olyan kiállítási témát tudtunk már naptárba venni, amelyre biztos nagyon nagy közönség és szakmai érdeklődés fogja kísérni.
Köszönöm a beszélgetést, ennyi fért bele ebbe a mai egy órába. Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, a Liget Budapest projekt kormánybiztosát hallották. Én Seres Gerda vagyok, köszönöm a figyelmüket.